Kedves testvérek, az ige hallgatása előtt fennállva csöndesedjünk el és imádkozzunk, és aztán fennállva hallgassuk meg Isten szent igéjét is. Dicsőítünk téged, örökkévaló Istenünk, drága Urunk, hogy kegyelmet kész, igét nyíltan, tisztán hirdeti ezt, kész a te áldásod, és köszönjük, hogy a te hívásod hallatszik még messze földeken, szolgáid még hirdetik sok-sok helyen. Tudjuk, hogy sok alkalom van ebben az időben, szerte az országban és a világon. Áldunk, hogy bennünket is összegyűjtöttél itt. Kérünk, hogy készítsd el az ige drága üzenetét, mert ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. De ha te szólsz, akkor szól hangodból a jóság, és tudjuk, hogy szabad ír s gyógyító erő, ami életünkre nézve. Légy áldott, hogy ezt kínálod nekünk. Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Amen. Isten igéjét olvasom, testvéreim, a János apostol első levele 5. fejezetéből. Az első 5 verset hallgassuk meg. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, és köszönöm a meghívást, hogy ezen a 4 estén én hirdethetem itt méltatlanul és érdemtelenül Istennek igéjét, és hadd adjam át először is a köszöntést, amit a Pasaréti gyülekezet küld. Már az a része, amelyik tudja, hogy itt vagyok, mert a 8 órás istentiszteleten elmondtam, de a 10-esen már nem mertem. Mert azért nem nagyon szeretik ám a pasarétiek, hogyha a lelki pásztoruk itt szaladgál, keresztül kasul az országban. De hát a hívás után úgy éreztem, hogy Isten buzdít és bátorít erre a szolgálatra. És azért is hálás a szívem, hogy a gyülekezetünkben ma fejeződött be délelőtt az evangelizáció, és 8 estén keresztül szólhattam a jelenések könyvéből Isten igéjét, a 7 gyülekezetnek küldött üzenetet. Még a köszöntésekre visszatérve, egy kedves asszony testvérünk nagyon aranyos volt, mert amikor jöttünk ki és kezet fogtunk a templom ajtóban, akkor nevetve azt mondta, hogy tessék megmondani, ölelem az egész nyíregyházát. Hát ebben benne vagytok akkor ti is, meg a nem nyíregyháziak is, ölelik az egész nyíregyházát. Aztán Balcó András testvérünk is küldi köszöntését vele, majdnem mindig együtt megyünk be a templomba, mindig megvárja, míg én odaérkezem, és együtt megyünk be, mindig van egy humoros mondata és megjegyzése, ami úgy felvidítja a szívemet. Aztán Bodnár Ákos testvérünk is ott volt délelőtt a templomban a családjával, meg hát sokan mások, a nyíregyháziak vagy akiknek vannak itt ismerősei. Örülök, hogy evangelizálhatok testvérek, testvéreim, mert nagyon hálás a szívem, hogy Isten engem ebbe a szolgálatba helyezett bele. Engem néhány évvel ezelőtt meg akartak győzni arról némelyek, hogy már a templomi evangelizáció ideje lejárt. És meg akarták, bocsánat, etetni velem azt, hogy hát már nem így kell csinálni. Már lejárt a templomi gyülekezeti evangelizáció ideje, és most már új szelek fújnak, most már új trend van, és most már nem itt kell evangelizálni, hanem ki kell menni. Ki kell menni a városba, a faluba, ki kell menni a terekre, meg az utcára, és ott kell hirdetni a Krisztust. Aztán ugye a szívem megmelegedett a múlt héten, amikor a jelenések könyvéből hirdettem azt, hogy Jézus Krisztus jár a 7 arany gyertyatartó között, jár a gyülekezetek között, és evangelizálja a gyülekezeteket. És azt mondja, hogy írd meg János. Azt mondja, hogy írt könyvbe, küldjétek el ennek a 7 gyülekezetnek. Mind olvass el, amit mondok. És a gyülekezetnek mondja, hogy térj meg. Ott szól az Isten igéje. Efézusban, Szmirnában, Szárdiszban, Filadelfiában, meg a többi gyülekezetben. Istennek ott van kijelentése, és azt mondja, hogy írd meg, hogy olvassák fel, és térjenek meg. És minden gyülekezet kapja, hogy térj meg. Térj meg. Honnan kérdezhetnénk? Hát térj meg, mert elhajoltál a te urattól. Mert egyszer meg kell térni a bűnből, utána meg vissza kell térni mindig ahhoz a Krisztushoz, aki szeretett minket, és életét adta értünk. Nem járt le tehát, testvéreim, a gyülekezeti evangelizáció ideje. És eszembe jutott az a történet, amikor azt mondja a mi urunk, hogy a király mennyegzőt készít az ő fiának. És testvérek, valóban ő kiküldi a szolgákat. És azt mondja, hogy menjetek, de milyen megbízással küldi ki, hogy hívjátok be őket. Persze ki kell mennünk. Persze le kell jönni a tábor ormáról, és Péter és János és Jakab hiába szeretne ott fürödni, a Jézus Krisztus dicsőségében és fényében, de nem tudja megtenni. Mert le kell menni oda a világba. Le kell menni a szürke hétköznapokba, le kell menni, ahol a bűn posványa van, és hirdetni kell az áldott szent igét, Jézushoz vinni millió szívét, írta Ecsedi Aladár bácsi egy énekében. Persze, hogy ki kell menni. De kedves testvérek, mi a gyülekezetekben szeretnénk felkészíteni azokat, akik kimennek. Meg Isten lelke szeretné rávenni azokat, akik a gyülekezetben vannak, hogy menjenek ki. De aztán hozzák be a gyülekezetbe, ahol az Isten kijelenti magát, ahol Jézus Krisztus felfedi az ő titkait, ahol a testvér szívek kapcsa itt az égivel rokon. Ismeritek az éneket biztos. Most ezt átéljük ezeken a napokon, különösen itt ebben a templomban. Persze, hogy ki kell menni, de azért, hogy behozzuk az embereket. A gyülekezetbe, ami a Krisztus teste. Behozni a gyülekezetbe, ahol Jézus Krisztus beszél, ahol áldást készít, ahol tisztít, ahol fed, ahol biztat, ahol buzdít, ahol vigasztal téged, hogy aztán ki tudj menni, hogy erőre kapj, hogy új erőt adjon neked, ami drága, hatalmas Urunk. Kedves testvérek, ezt az igét akkor kaptam, amikor a Biblia olvasó kalauzunk szerint a János első levelét olvastuk. Amikor még felhívott az én testvérem, hogy ide kellene jönni, nagyon sokáig probléma volt nekem, hogy hát miről szolgáljak itt a testvéreknek. Hát vannak itt tőlem alkalmasabbak, akik az evangelizáció terén jobban otthon vannak. Hát miről szolgáljak én? Nem is tudom, hogy kik fognak hallgatni. Megtértek-e vagy nem, idősek-e vagy fiatalok, gyülekezethez tartozók vagy kívülállók. Olyan sok dilemma volt bennem, és amikor emlékszem, egy szombat reggel elolvastam ezt az igét, akkor már másnap meg tudtam írni, hogy igen, ez lesz ezen a 4 estén. János első levele 5. fejezetének az első néhány verse. Abból is az első vers lesz a legfontosabb, arról 2 este szeretnék beszélni, aztán a másik 2 estén pedig a többiről. A hit lényegéről szeretnék szólni a testvéreknek, ennek az igének az alapján, aztán a hit tartalmáról, vagy tárgyáról, vagy irányultságáról, majd meglátjuk, aztán a hitnek a következményeiről, hogy miben mutatkozik meg az, hogy én hiszek. Végül pedig a hit győzelméről. Ami itt a Bibliánkban is így szerepel, hogy a hit győzelme. Kedves testvéreim, ez egy roppant fontos kérdés, mert ezen múlik a mi üdvösségünk, hogy mi hiszünk-e. És azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen a mi hitünk. Mert testvéreim, nem minden hit üdvözít a Szentírás szerint. Nagyon vigyázzunk. De mindenképpen a hit üdvözít, anélkül nincs üdvösség. Ugyanis a Biblia összekapcsolja egymással a hitet és az üdvösséget. A hitet és az örök életet. És tudjuk, hogy nekünk oda kell készülnünk, hogy nekünk örök életünk legyen. Hát akinek a szívében ez nincs ott, az én nem tudom már, most húzza le a rolót akkor. Bocsánat, hogy ilyet mondok. De hát ennek ott kell lenni. Ezért roppant fontos kérdés is. Érdekel bennünk az örök élet? Érdekel minket az örök élet? Tudjátok, hogy a gazdag ifjút érdekelte. És oda megy Jézushoz, hogy mit tegyek, hogy örök életem legyen. Mit tegyek? Annyira vágyott az örök életre. Annyira vágyott arra, hogy neki üdvössége legyen. Tudta, hogy nincs. Ezért megy oda Jézushoz. És sejtette, hogy oda kell menni. Mert máshova nem mehetünk ezzel a kérdéssel, meg ezzel a kéréssel. Csak Jézus Krisztushoz. Kedves testvéreink, döntő dolog, hogy milyen a mi hitünk. Az utóbbi időben egyre jobban megerősödött bennem az, hogy nagyon világosan tisztázni kell az emberekkel, hogy mit hisznek. Ugyanis nem azt kell ma tisztázni, hogy kiben hisznek, hanem azt, hogy mit hisznek. Majd holnap beszélek erről inkább többet. Ma csak azt szeretném elmondani, hogy tisztáznunk kell azt a kérdést, hogy testvér, te mit hiszel? Te mit hiszel? Mert hogyha Nyíregyházára kimennénk, az utcára, és megkérdeznénk 100 embert, hát abból cirka 90 azt mondaná, hogy ő hisz. De lehet, hogy 95. Higgyétek el, még Budapesten is. Még Budapesten is így van, hogy nagyon kevés, úgymond hitetlen emberrel lehet találkozni. Mindenki hisz. És mégse lesz, hogy Nyíregyháza 90%-a a mennyben. Valószínű, bár én nem tudom megállapítani, mert a Biblia csak annyit ír, hogy sokan. Hát, hogy hány Nyíregyháza lesz, vagy hány budapesti, azt nem tudjuk. De én gondolom, hogy nem lesz ott a 90%, és azt hiszem, hogy az itteni lelkipásztor testvéreim is ezt azért meg tudják erősíteni. Hát akkor ő mit hitt? Vagy hiába hitt? Hiába hitt? Persze, van olyan is, hogy hiába való a hit, ugye? Az 1 Korintus 15 beszél róla. Amikor hiába való a hit valaki. Hiába való a hit. És testvéreim, én rájöttem arra, hogy amikor Jézus Krisztus arról beszél az ő igéjében, hogy majd lesznek, akik zörgetnek, hogy Uram, Uram, nyisd meg nekünk. És a házúra kiszól, hogy hát ti kik vagytok? És azt mondják, hogy hát a te utcádon tanítottunk. A te nevedben ördögöket üztünk. Hát előtted jártunk. És akkor azt mondja az Úr, hogy hát csak nem ismerlek titeket. És én rájöttem arra, testvérek, az utóbbi időben, hogy nagyon sok ember ilyen nagy tévedésben van. Azért kell erről az igéről beszélni, mert nagyon sok ember tévedésben van. És azt hiszi, hogy az a hit, ami neki van, az elég az üdvösségre, és őt be fogja vinni a mennyek országába. És ott fog majd szembesülni azzal, hogy hát te ki vagy? Hát te hogy kerülsz ide? Ott fog majd szembesülni vele, hogy nem enyém a menny. Se örökre, ahogy az énekben van, hogy milyen a menny örökre, se örökre nem milyen a menny, se sehogy. Ki vagyok rekesztve? A külső sötétség, sírás, fogcsikorgatás, a pokol fájdalma és gyötrelme egy életen keresztül. Testvéreim, nagyon tisztázni kell azt, hogy mi a hit. Nagyon tisztázni kell. Ha kimegyünk az utcára, az emberek ilyeneket mondanának, hogy hiszek én, aztán nagyon sok hozzáteszi, mint egy asszony, aki velem beszéltem múltkor, tetszik tudni a magam módján. Ezt gondolom, hogy itt is ismerős, mert az ördögnek vannak ilyen szlogenjei, az mindenki elhinti. Hiszek én a magam módján. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az emberek nagy többsége kitalál egy módot arra, hogy szerinte mi a hit. Na azért fogjuk megvizsgálni a Biblia szerint mi a hit. Mert testvéreim, nem a magunk módján kell hinni, hanem azon a módon, ahogy bennünket Isten tanít erre. Nem a magunk módján. Ugye? Képzeljétek el, hogyha a gyerek az iskolában nem a kérdésre felelne, amit a tanár mond, hanem amit ő gondol. Hát leírná, olyan egyes kapna, mint egy ház. Hát nem a kérdésre feleltél, fiam, igaz? Nem a kérdésre feleltél, hát leírna ott tücsköd, bogarat, mindent, ami éppen eszébe jut. Mert ő azt mondja, hogy hát én a magam módján leírok mindent. Hát nem az a lényeg, hanem az, hogy a tanár mit mond rá. Ő hanyasra fogja értékelni. Hanyast fog aláírni. Kedves testvérek, a hit tekintetében bizony nagyon sokan el vannak tévedve. Aztán ilyeneket is hallottam, de hát a testvérek is gondolom hallottak ilyen csőstül. Nem tudott-e mekkora az én hitem? A hitetlen emberek mindig emögé bújnak. Ha valaki el akar bújni, akkor azt mondja, hogy nem tudott-e mekkora az én hitem? Hát szoktam mondani, tényleg nem tudom. Tényleg nem. Aztán ilyeneket is mondanak, hogy lehet nagyobb hitem van, mint aki mindig ott ül a templomban az első padban. Hát most ne a lelki pásztorokra nézzünk, mert általában vikin kívül ők ülnek az első padban. Lehet nekem nagyobb hitem van, de némelyik odáig is elmegy. Igen, persze, mint a lelki pásztornak vagy a papnak. Hát nekem még attól is nagyobb hitem van. Akkora hitem van. Aztán lehet, hogy főzi a húsleves délelőtt, esze ágába sincs gyülekezetbe menni, de neki óriási hite van. Testvérek, meg kell mondani azt, hogy ebben a kérdésben nagy csalódások lesznek. És tévedésünknek learadjuk megérdemelt gyümölcsét. Na ezért kell tisztázni azt, hogy mi a hit. És ezért kell megnézni azt, hogy hiszel-e te az Isten fiában. Felteszi Jézus Krisztust a kérdést, hogy te hiszel-e az Isten fiában. Van-e neked olyan hited, ami üdvözíteni fog? Tényleg akkora a hited, ami elég ahhoz, hogy bevigyen a mennybe? Múltkor szolgáltam egy öreg otthonban, és próbáltam megmagyarázni az ottaniaknak, hát általában azért a nagy többség semmit nem tud szinte a Szentírásból. Leéltek egy egész életet. De az a szomorú, hogy hát vannak vagy 140-en, de abból csak 7-8 öreget érdekel. Az Isten igéje. Olyan 7-80 eljönnek. Mi is elmegyünk minden vasárnap, ezért a 7-8 Atyafiért, ők is nagyon keveset tudnak, de legalább ott vannak. És a múltkor, amikor a hitről beszéltem nekik, akkor bevittem különböző jegyeket. Mit tudom, én bevittem egy ott maradt, mert nem mentem el a műpába, nem volt rá időm, de ott volt a jegy a művészetet palotájába. Bevittem egy jegyet, ráírva, hogy kibocsátott, aki mennyi az ára, milyen előadásra szól. Mondtam a testvéreknek, hogy na mondom, mit tetszenek gondolni, hogy ezen lehetne utazni a villamoson, ezért a jegyért? Hát mondják, hogy ezért nem lehet utazni. Hát tényleg nem. Aztán bevittem még ilyen-olyan jegyeket, mondjuk egy villamos jegyet is. Na ezen a villamos jegyen bemehetek én a színházba? Hát nem mehetünk be a színházba. Hát ez, tisztes úr, ez villamos jegy. Hát ezen nem mehetünk be a színházba. Na mondom, tetszenek látni? Valahova, egy intézménybe. Milyen jeggyel lehet bemenni? Hát azzal, amit az az intézmény kibocsát. Ha a BKV, akkor oda BKV jeggyel tudok bemenni. Ha a színház, oda színház jeggyel. Ha a műpa, oda műpába való jeggyel. Testvér, az üdvösségbe milyen jeggyel tudsz bemenni? Hát csak azzal, amit az bocsát ki, akinek a kezében van az üdvösség. Aki bír az egész földdel és minden benne élőkkel. Aki a földnek kereksége. Aki teremtett mindent. Hát csak azzal a jeggyel tud bemenni. Te hiába mutogatsz ott különféle jegyeket. Hiába mutatsz ott különféle bizonyítványokat. Hogy engem megkereszteltek, vagy konfirmáltam, vagy bemerítettek. Hiába mutatsz te bármit ott. Csak azzal a jeggyel mehetsz be. Amit az bocsát ki, aki meghatározta, hogy ide hogy lehet bejönni. Ráírta, hogy hova kell bemenni. Ráírta azt, hogy mi az ára. Ráírta azt, hogy mi lesz az ára. Ráírta azt, hogy mennyibe kerül. És akinél ez van, az bemehet. Akinél ez nincs, az kívül marad. Az kívül fog maradni a kapun. Hiába tett akármit. A múltkor megkérdezte a sátoraja újhelyi nagytáborunkban, megkérdezte tőlem valaki, hogy hát azért, tisztetes úr, nem tudom, miről beszéltünk, de megkérdezte, hogy hát azért Teréz anya csak üdvözülni fog. Az csak benn van az üdvösségben. Mondom neki, hogy hát, ha hitt az Úr Jézusban, mint egyedüli megváltóban, akkor igen. Leesett az álla. Hát mondom, különben nem. Különben nem. Hát azért ő, amit tett, tudjátok, az nagyon szép. Az nagyon jó. Csak az nem belépő jegy az Isten országába. Azért mondtam ilyen extrém példát, hogy megértsd. Hogy lejárhatod a lábadat. Végig szolgálhatod az életet. Hogy mondja az Isten igéje? A vagyonomat odaadhatom, ha minden tudományt ismerek is. 1 Korintus 13-ban, igaz? Ha mindent ismerek is. De ha egy valami nincs bennem az Isten szeretete, akkor semmi vagyok. Hát nem ér semmit. Igen, Teréz anyai csak akkor van a mennyben, ha ő az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltójában hitt. És kegyelemből átvette Istentől a hit drága ajándékát. Nem az a lényeg, hogy mit tett, az se lényeg, hogy te mit teszel. Kaphatsz különféle díjakat, elismeréseket, kitüntetéseket, halmozhatod sorra, de egy a lényeg, hogy az a jegyed megvan-e, amivel a mennybe lehet menni. Azt fel tudod-e mutatni? Azt a belépő jegyet, amivel be lehet menni a mennyek országába. Kedves testvérek, a Biblia nagyon világosan beszél arról, hogy a mi üdvözítő hitünket az Éden kertben vesztettük el. Amikor megszakadt az ember kapcsolata az életfájával, az Úr Jézus Krisztussal. Ugyanis azt mondja a Biblia, hogy ha ennénk az életfájából, akkor örök életünk lenne. Isten lezárja az utat, az életfájának az útját, hogy ne legyen többet örök életünk. Odaállítja a kérubokat, odaállítja a lángoló pallost, és valamit mi végérvényesen elvesztettünk. Ezért, amikor Isten valakinek hitet ajándékoz, akkor meg végérvényesen visszaad valamit, amit elvesztett. Ugyanis szeretnék röviden arról beszélni, kedves testvéreim, hogy hogyan lehet hinni? Hogy lehet enyém a hit? Lehet tanulni? Ugye így nevezzük, hogy hittan. Ugye hát a hitet akkor lehetne tanulni? Nem, testvéreim, a Biblia szerint a hitet ajándékba adja a mi Istenünk. A hit ajándék. A hit Isten ajándéka. És ő neki jogában áll ajándékot adni annak, akinek akar, és jogában áll nem adni annak, akinek nem akar. A hitet ő ajándékozza. A hitet ő gerjeszti fel a mi szívünkben. Ezért olyan fájó, tudjátok, hogy nem mindenkié a hit. Nem mindenkié a hit. Mert ha mindenkié lenne a hit, akkor mindenki üdvözülne. De mivel tudjuk, hogy nem üdvözül mindenki, ezt felejtsétek el ezt is, nem üdvözül mindenki, ezért nem mindenki a hit. De áldott legyen Isten, hogy mégis nekünk lehetőséget adott arra, hogy higgyünk. Mert az Isten megadja a lehetőséget, hogy higgy. De a hitet azt ő munkálja, és ő gerjeszti fel a mi szívünkben. Hogyan? Hát az ő igéjének hallgatása által. Az ő igéjét hallom. Testvérek, hinni nem lehet máshogy. Hinni nem lehet úgy, hogy megyek az utcán, leesik egy féltégra tőlem fél méterre. Jaj, de jó, hogy nem rám esett. Most már hiszem, hogy van Isten. És akkor valaki azt mondja, hogy hát most már hiszek. Így hinni nem lehet. A hit mindig arról szól, hogy Isten megszólít egy igével. Szól az Isten igéje. Lehet, hogy a falon van, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Lehet, hogy egy lapot kapsz, egy igéskártyát valakitől, amikor kimégy a templomból. Én nem tudom, hogy hogy jut el hozzád az ige. Valakihez úgy jutott, hogy egy Biblia lapot sodort a szél, felvette, és azt mondta, hogy az volt odaírva, hogy mint nappal illik, ékesen járjunk, nem dobzódásban, részegségben, parázdaságban, ebben, abban, és az Isten igéje eltalálta. Pünköskor szól, az első pünkösdön szól az Isten igéje, és ott emberek azt mondják, hogy akkor mit cselekedjük. Szíven találja őket. Elkezd folyni a könnyük szinte. Ezek a meglett férfiak és emberek, akik ott lehettek Jeruzsálem főterén, mindenféle népből, ágazatból, nyelvből, ezek meghallják, legalábbis sokan meghallják az Isten igéjét. Mert az Istennek hatalmában áll, hogy egy hallja meg, vagy 10, vagy 100, vagy 100 000, ez az ő hatalmában áll. Igéje szól, Szent Lelke munkálkodik. Íge és lélek. Isten igéje és az ő lelke gerjeszti bennem. Tudjátok, a Cselekedetek könyvében van egy szép történet, ha sok van, de ami nekünk most nagyon fontos, az Lídiának a története. Pál apostol hirdeti az igét a folyóvíz mellett. Lídia meghallja, egy tiatíriai bíboráros asszony, Tiatírából. Egy üzletasszony, egy kereskedő asszony, aki elvitte a kelmét Filippibe, Tiatírából, és ott árulta. És miközben az Isten igéje szól, a lélek megnyitja a szívét. Az Isten igéje szól, a lélek pedig megnyitja a szívét, és egyszerűen felragyog minden. Egyszerűen érthető lesz minden. Szól az Isten igéje a szerecsen komornyiknak, Filep odaáll mellé, odaszáll mellé fel, és az írásnak ebből a helyéből indulva hirdeti néki a Krisztust. És a szerecsen komornyik hitre jut, hitet kap. Ó, milyen csodálatos dolog, testvérek! Olyan jó, hogy ige közelben vagy. Mert ahhoz, hogy hitre juss, ige közelbe kell lenni. Ott, ahol az ő igéje szól, mégpedig nem is akárhogyan, mert ezt is megmondja nekünk a Szentírás, majd erről holnap lesz szó, hogy ez az ige Krisztusról szól, mi megfeszítetről. Ez az ige Krisztusról szól. Majd holnap erről szólok, hogy a hit az mindig Krisztusra kell, hogy orientálódjon. Mert a mi hitünk tárgya és célja az Krisztus. Szól az Isten igéje, ahol Krisztust prédikálják, mint megfeszítettet. Pál apostol ezt mondta, hogy testvérek, én ezt akarom. Hát lehet, hogy itt tőlem valami nagy filozófikus, nem tudom mit vártok. Lehet, hogy valami irodalmi estet vártok, hogy majd én az én tudományomat előhozom. Nem. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. És az Isten lelke elkezd munkálkodni. Hadd mondjak el egy néhány napja történt eseményt, a kalauzunk szerint a jelenések hét volt kiírva, amikor a fehér ruhás sereg ott van a mennyben, és megkérdi, hogy kik ezek, ugye, és ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, megmosták ruháikat, és megfehérítették a bárány vérében, ezért vannak a trón előtt. Ezért. Nem azért, mert sokat szolgáltak, nem azért, mert sokat adakoztak, nem azért, mert lejárták a lábukat, hanem megmosták ruháikat a bárány vérében. Én aznap ezt az igét két helyen hirdettem. Az egyik egy temetés volt Halásztelken, ahol egy nagyon kedves, drága testvérünktől vettünk búcsút. És bocsánat, hogy kimondom, ez az asszony egy fél cigány asszony volt, innen Balkányból jött az egész család, és költözött oda Budapest környékére. Az asszony hitre jutott, a lánya elhozta a gyülekezetbe. Az asszony hitre jutott, csodálatos szolgáló élete lett, és megadatott neki, még akkor nem tudta, hogy beteg, hogy ezen az évben konfirmált. Megnéztem a konfirmációs képet, és elkezdtem sírni szinte. Az ő arca volt a legboldogabb. Annyira készült rá. És testvéreim, ott volt vagy 150 ilyen ember. Az egész család. Hát most, ha azt mondom, hogy szájtátva hallgatták az Isten igéjét, a mennyei jelenések könyvéből, akkor nem túloztam semmit. Szájtátva hallgatták. És lehetett érezni, hogy vigasztalja őket az Isten igéje. Lehetett érezni, hogy erő és hatalom az ige. Ugyanezt az igét délután hirdettem a gyülekezetben. Egy gyerekek voltak ott, fiatalok voltak ott, és némelyik elhozta az édesanyját vagy édesapját is. Ott ült valaki, aki ugyanezt az igét hallotta. Egy nagyon művelt, három felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező, nagyon magas beosztású valaki. És én azt hiszem, hát nem láttam pontosan, de én azt hiszem, hogy vagy SMS-ezett közben, mint én az igét mondtam, vagy játszott a telefonjával. Látszott rajta, hogy semmi nem fogja. Látszott rajta, hogy semmi. Olyan szomorú volt a szíve. Hát oda tesszük az Isten kezébe, hogy hát ha ezután. Mert a gyerekei most jöttek, hogy tiszteletes bácsi, nem úrvacsorázhatnánk? Hát mondom, hitvallástétel előtt azért nem. Mert ők már meg szeretnének úrvacsorázni. Hát bennük végzi a munkáját, a másik meg lezár. Hát nem az Isten nyitja meg a fület? Hát nem az Isten nyitja meg a szíveteket? Hát ő nyitja ki a szívet. Ez az ő munkája. De lehet tőle kérni. Hát hogy énekeljük az énekben? Azt ti is ismeritek biztos. Hinni taníts, Uram. Kérni taníts. Lélekből lelkesen. Kérni taníts. Lehet kérni? Sőt, amikor azt mondjuk, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, akkor azt mondjuk, hogy kérd őt, és kívánd a hitet. Nem tudod megszerezni. Nem tudod megvenni. Nem tudod kiérdemelni. De kapni megkaphatod. És neked adja Isten a hitet. A Bibliánk szerint, testvéreim, mi az élő hit? Mi az igaz hit? Három összetétele van az igaz hitnek, a Szentírás szerint. Az első az ismeret. Hogy ismerem azt, amit Isten nekem az ő igéjében kijelent. Mit kell ismerni az Isten igéjéből? Hát nem azt, hogy mit tudom én, Nohénak ki volt az ükapja. Ez a hit szempontjából nem lényeges. Lehet, hogy jó, ha tudod. Esetleg dicsekedhetsz vele, hogy te olyat is tudsz, a Bibliának egy ilyen kisbetűs nevét is tudod, de a hit szempontjából két dolgot érdemes tudni. És kell tudni, nem érdemes, kell tudni. Az egyik az, hogy mit jelent ki Isten önmagáról, vagyis hogy ki ő, a másik, hogy Isten mit jelent ki rólad. Mert Istennek ez a két kijelentés a legfontosabb. Először is mit jelent ki önmagáról, másodszor pedig mit jelent ki rólad? Vagyis az, hogy ki vagyok én, mondja Isten, aki beszélek veled, és ki vagy te, akivel én kapcsolatot akarok létesíteni. A hit kapcsolatát. Ezt feltétlenül tudni. Nekem olyan nagy megtapasztalás volt az elmúlt héten, amikor a Jelenések könyvének igéit hirdettem, hogy ugye 7 levél van, 7 gyülekezet, és nekem 8 szolgálatom volt, és úgy örültem, hogy az első fejezetről szolgálhattam az első este, amikor azt mondtam a gyülekezetnek, hogy mielőtt Isten bármit szólna ehhez a 7 gyülekezethez, amelyik él úgy, ahogy él. Lehet dicsérni, lehet elmarasztalni, inkább elmarasztalni, mint dicsérni. De először önmagáról beszél. És az első fejezetben Isten bemutatkozik, hogy ki ő. Ilyeneket olvasunk. A hű az igaz. A hű tanú bizonyság. Aki elsőszülött a halottak közül. Aki a föld királyainak fejedelme. Aki szeret minket. Aki vére által megszabadított a mi bűneinkből. Aki országa népévé tett bennünket. Akinek a szeme olyan, mint a tűzláng. És a lába, mint az izzó érc. Aki halott volt, de él. Hát testvérek, nem gyönyörű, hogy Isten először önmagáról beszél? Először nem önmagá, nem te rólad lántja le a leplet. Nem téged leplez le, hanem az önmaga dicső személyét leplezi le. Először az önmaga dicső személyét. Az ő nagy tetteit leplezi le. Hogy ki ő? Mert addig nem tudsz szembesülni önmagaddal, míg meg nem látod, hogy ki ő. Ó, hogyha tudnád, ki az én megváltóm. Addig nem lesz a tied. Addig nem tudod, hogy ki vagy te, míg nem tudod, hogy ki ő. Mert én nekem az a tapasztalatom, testvérek, hogy mindig annak a fényében ismerem meg magamat, ha megismerem az Istent. megismerem Isten szentségét, a magam szentségtelen voltát. Megismerem Isten világosságát, meg a magam sötétségét. Megismerem Isten tisztaságát, meg a magam tisztátalanságát. És testvérek, Péter is nem akkor fordult oda Jézushoz így, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. A halak nagy sokasága. Hát ki ez? Hát ki ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki? Hát ki ez? Ki ez, aki azt mondja, hogy ha hullám fölé, hullám kér? Ismeritek biztos a karémeket. Hát ki ez? Hogyha a mester, ha a bőszvihar üvönt, hát ki az, aki azt mondja a viharnak, hogy csend legyen? Csend legyen. Hát ki ez? És én azt szeretném, hogyha ezen az estéken ő ragyogna neked, és annak fényében meglátnád, hogy te ki vagy. Te ki vagy. Te mit tettél? Mit tud rólad? Mi van a szívedben? Mi van a gondolatodban? Mi van a szemed látásában? Mert csak annak a fényében tudod megismerni, hogy kicsoda ő. A hit tehát ismeret. Ezt kell ismerni. Utána a hit második eleme az igaznak tartás. A régiek úgy mondták, hogy egyezés. Vagyis azt jelenti, hogy igaznak tartom azt, amit Isten az ő igéjében kijelentett. Mert hiába, ha nem tartom igaznak, ugye? Hát ha valaki azt mondja, hogy kérem, ez a Pitagórász tétel, te meg azt mondod, hogy ó, bolondság az egész, nem igaz ez, hát akkor nem hiszed el. Csak ha azt mondod, hogy igen, igaz. Tehát a második az igaznak tartás. Hogy amit Isten az ő igéjében kijelentett, az igaz. És testvérek, ezért fontos a mi hitünkben a Szentírás. Mert itt van, hogy Isten mit jelentett ki. Ehhez vannak jó magyarázó könyvek, ilyenek a hitvallásaink is például, ezt nagyon jó megmagyarázzák, hogy Isten mit jelentett ki az ő igéjében. Hogyan kell azt érteni? Mert lehet, hogy első olvasásra nem érted. Hogyan kell azt érteni? De azt, mikor megérted, azt mondod, hogy igaz. Igaz az Isten igéje, és nem állhat senki ellene. Testvéreinknek azt kell ismernünk, a Biblia tanít. Nem véletlenül rakták el évszázadokon keresztül a Bibliát. Mert sötétségben akarták tartani a népet. Meg az egyházat. Nem kell azt ismerni, nem kell azt tudni, nem kell azt olvasni, nem kell azzal foglalkozni. Majd mi megmondjuk, hogy mit higgyél. Na de hát a hit az, hogy Isten mondja meg, hogy mit higgyél. Isten mondja meg, hogy kiben kell hinnem, meg mit kell elhinnem, az igaznak tartás. És a harmadik része a hitnek a bizalom, hogy van hozzá bizalmam akkor. Hát, hogyha megismerem őt, akkor, ha igaznak tartom azt, amit kijelentek, hát akkor van bizalmam. Mit jelent a bizalom a mi megtérésünkben? Azt, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Azt testvérel, amit úgy mondunk, hogy nincs olyan mélység, ahonnan Jézus ki ne emelne, és nincs olyan messzeség, ahonnan a te hangodat meg ne hallanak. Na ez a bizalom. Úgy, mint a tékozló fiú történetében, ugye, vagy példázatában, amikor azt mondja, hogy fel kell, én elmegyek az én atyámhoz. Miért ment el a fiú? Mert bizalma volt, hogy nem fogja elküldeni, hogy nem fogja kidobni. Mert ismerte azért annyira az atyát. Hogy várni fogja, és ezért bizalommal megy haza. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Jössz te ilyen bizalommal? Ebben a világban mindenki bizalmatlan ma, ugye? Budapesten hát ez megdöbbentő, hogy hogy éljük át, hogy mindenki bizalmatlan. Oda aztán bemenni egy lakásba, szinte lehetetlen, mert ha ötször mondom, hogy én vagyok a lelkipásztor, még akkor is, jaj, nem ez vagyok, nem az, ugye annyira félnek a rablóktól, jönnek a különféle sztorival, esetekkel, történetekkel, aztán hös, már viszik is a nyugdíjat. Mindenki bizalmatlan. De az a baj, hogy ott van a szívedben az Isten felé való bizalmatlanság. Az Úr felé van bizalmat? Mert ha van, akkor jössz. Ha van, akkor hiszel. Ha van, akkor leborulsz. Ha van, akkor tudod, hogy nem fog engem kidobni az én. Mi a hit, testvérek? A hit a lélek állapota. A hit az egy állapot. A hit az egy állapot. Ezért mondjuk arra, hogy hitben vagy én. Aki hisz, annak nem csak azt kell hinnie, hogy van Isten. Ugye most általában ez a divat, hogy az hiszik sokan, hogy a hit az az, hogy van Isten, hogy hiszek Istenben. Majd beszélek még arról, hogy a hit nem az. A hit az, hogy hiszek Istennek. Hát persze, hogy ha hiszek neki, akkor hiszek benne is. De ha hiszek neki, akkor azt jelenti, hogy nem csak a létezésében hiszek, hanem azt is elhiszem, amit mond nekem. Mert itt vizsgáljuk majd a mi hitünk ismertető jeleit. Elhiszem azt, amit mond. Jézus anyja mit mond a kánai mennyegzőben? Amit mond, ne tegyétek. Nem tudom én sem mit fog mondani, hát én sem vagyok mindentudó. Földi, nyomorult ember vagyok, hát én sem tudok mindent. De amit mond, nétek, ne tegyétek. És ez a hit, hogy elhiszem, hogy amit mond, az igaz. És ha kell, akkor a te szavadra kivetem a hálót. Igaz ugyan, hogy egész éjszaka haláztunk, és nem fogtunk semmit. És igaz, hogy ilyenkor már nem folytatjuk tovább, de hát ha te azt mondod, Uram, hát akkor biztos úgy lesz. Aztán meglátják az eredményét, igaz? A hit az, hogy hiszek Istennek. A hit az, hogy hiszek Istennek, hogy amit mond, azt nekem mondja, javamért mondja, és jót akar nekem. A hit az embernek az a lelki állapota, ha most a definíciót kell elmondani, amelyben bizonyos Isten és az ő ígéretei felől azok beteljesedését várja, azokra épít, szóval a lélek valami nagy belső nyugalmat nyer. Írta valaki 250 évvel ezelőtt. Hát nem csodálatos megfogalmazás? A léleknek az az állapota, amely biztos Isten és az ő ígéretei felől azok beteljesedését várja, majd ezt is fogjuk még látni, azokra épít, azt készpénznek veszi, akkor is, ha még abból nem lát semmit. Szóval a léleknek az a belső állapota, amely az igazi nyugalmat és az igazi békét jelenti neki. Testvér, ma este kérlek, hogy vizsgáld felül a te hitedet, hogy az a hit az élő hite. Vizsgáld felül, hogy az a hit üdvözítő hite, ahogyan te hiszel, amit eddig hittél. Van-e akkora bizalmad az Úr felé, hogy hiszed, hogy amit mond neked, az igaz? Amit arról mond, hogy elveszett vagy, amit arról mond, hogy nincsen benned semmi jó, amit arról mond, hogy mindnyájan vétkeztek, és hiával vannak az ő dicsőségének, amit arról mond, hogy ember, nem neked kell keresni az Istent, hanem én kereslek téged. Amit arról mond, hogy nem neked kell felemelkedned hozzám, hanem én szállok le hozzád. Isten lejött hozzánk, nem leereszkedett, hanem lehajolt. Nézzétek meg, hogy a hamis vallásoknak a tömkelege mind azt mondja, indulj el az Isten felé. De mi meg azt hirdetjük a Bibliából, hogy hát már Isten elindult felénk. A hamis vallásoknak tömkelege azt mondja, hogy neked kell tenni valamit. A mi Bibliánkban pedig legalábbis az van, hogy ő tett valamit, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élet legyen. Nem neked kell felemelkedni. Bocsánat, megistenülnöd, hanem Isten lett emberré életed. Hogy kimentsen téged a te atyáidtól örökölt hiába való életből, bűnből, kárhozatból, hogy egyszer csak felragyogjon neked minden. Ma a templomban az első sorban ült egy lány, az az érdekes, hogy egész életében, amit eddig leélt, olyan 26 éves, 25 éves, valahol ott a templom közelében lakott, a legközelebbi utcában, aztán járt valahova el templomba 2 kilométerre, és egyszer csak egy fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt betévedt hozzánk. Testvérek, olyan megdöbbentő volt látni, hogy egy pillanat alatt olyan világos hite lett. Egy pillanat alatt kitisztult neki minden. És utána elmondta már többször, és most is ragyogó arccal ültött az első sorban. És elmondta többször, hogy hát hogy lehet, hogy én eddig nem. Azért, mert Isten munkálta a szívében a hitet. Azért, mert Isten megszólította az ő igéjével. Nem tudom, te mennyit töltöttél el hitetlenül. Mert hogyha ez a te hited nem üdvözítő hit volt, akkor hitetlenül töltötted az eddigi idődet. Nem tudom, mennyi volt. De azt tudom, hogy nem lehet olyan sok, hogy Jézus Krisztus most neked hitet ne ajándékozna. Nem lehet olyan sok. Lehet azt mondod 70 évet, 80-at. Nem tudom, ki itt a legöregebb. De higgyétek el, hogy Jézus Krisztusnál nem számít. Sokat vesztettél, mert a fiatal korodba adod át az életedet. Még egy egész életet hálából neki szolgálhatsz. De jöhetsz, amíg élsz. Az utolsó percig jöhetsz. És ő, ha akar, megszólít téged, és elvégzi szívedben a hit drága ajándékát. Hogy utána vald, hogy a hit drága kincse örök és följavunk. Mert tudjátok, aki hitre jut, az ezt fogja vallani. Ismeritek azt az éneket, hogy a földön, ha elvesztem szerelmem tárgyait, maradjon meg mellettem szerelmed és a hit, csak azt el ne veszítsen. Mi benned, ó Úristen, remélni megtanít. Ennek a dallamát egy olyan lelkipásztor írta, aki a 18 éves fiát vesztette el. És úgy vesztette el, hogy a fiú kiment a parókia kapuján, és többet nem jött haza, de a holtteste se került elő. 18 évesen is. Akkor írta ezt az éneket. Meg azt is, hogy egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Ha a földön elveszem szerelmem tárgyait. És tudjátok, ez a lelkipásztor mit kér? Csak a hitet el ne veszítse. Mi benned, ó Úristen, remélni megtanít. Mindent elveszthetek, minden elmúlhat. Elmúlik a fiatalságod, elmúlik az egészséged, elmúlik az erőd, elmúlik a vagyonod, elmúlik a munkád. Elmúlnak a kapcsolataid, minden elmúlhat. De hogyha a hited megvan, amiről azt mondja az Isten igéje, hogy tartsd meg, ami nálad van, ezt senki el ne vegye a Jelenések könyvében, ugye? Ezt senki el ne vegye. Mindent elvihetnek, mindent elvehetnek. A hívelben nem pusztul bele. Az első keresztjének miért nem pusztultak bele? Mert tudták, hogy van valamink, amit senki el nem rabolhat. Amit se Néró, se Domiciánus, se a keresztény üldözés, se a rablók, senki el nem vihet. A hit, a belépő jegyünk. Azért, mert ezt nem a szekrényben kell őrizni. Azért, mert ezt nem a trezorba zárjuk be, meg a páncélszekrénybe, ugye? Ez nem olyan belépő jegy. Ez itt van a szívedben. Meg az Úrnál, mert ismeri az Úr az övéit. És bebocsátatást nyersz majd egykor. De csak az üdvözítő hittel. Adja meg az Úr, hogy te is megkapd. És boldogan menj haza azzal, hogy hiszek, Uram. Amen. Csöndesedjünk el, testvérek, rövid imádságra. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hogy eljöttél ebbe a reményt vesztett világba. Mert Isten, ami mennyei atyánk, kapcsolatot akart létesíteni ember és ő közte, és ennek egyetlen lehetősége és egyetlen feltétele volt az, hogy te eljöjj, testben jöjj el, engedelmes légy halálig, a keresztfa haláláig, és feltámadásod által a megszerzett üdvösséget nekünk adhasd és ránk szabhasd. Ó Úrom, nyisd meg a szemeket, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk is. Lássuk a láthatatlant, lássuk a valóságot, lássuk a te kimondhatatlan szeretetedet, a te kimondhatatlan irgalmadat, és lássuk azt, hogy mit akarsz velünk, hogy higgyünk és üdvözüljünk. Légy áldott ezért a drága, szent akaratért. Amen.